Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavka Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Vásárolok, hogy amiket vásárolok, azok legyenek a főzött ételemnek az összetevői. Tehát amit megveszek, ne összetevőkből álljon, hanem az legyen maga az összetevő. Tehát ugyanúgy mondtam, hogy néha extrém esetekre vagyok hajlamos, tehát ha úgy vagyok, hogy felvágottat szeretnék, sokszor megcsinálom magamnak otthon a húsból a felvágottat.
Én azt gondolom, hogy ha én mondjuk megnézek egy címkét, akkor én szeretem a viszonylag rövid összetevő listát, de nem várom el tőle, hogy mondjuk ne legyen benne ilyen elbetűs anyag, pontosan azért, mert tudom, hogy ezeknek nagyon sok funkciója van. Tehát én azt szoktam tárcsolni, hogyha valaki engem megkérdez, hogy mindig, amikor választunk, akkor hasonlítsuk össze, alapvetően jobban, amiben kevesebb összetevő van, de igazából annak mindig legyünk tudatában, hogy nem mindig például biztonságosabb, és épp ezért egészségesebb az, amiben nincs semmi, vagy ami nincs becsomagolva, mert sajnos általában nem attól félünk, amitől félni kell. És az élelmiszer biztonság, mint probléma, ugye ma a 21. században, ami generációnknak különösen már nem mond semmit.
Óriási szívfájdalom, hogyha, és ugye most megint a sonkáról fogok beszélni, de hogyha például van egy ilyen klasszikus olasz sonka, amit ezen a néven is árulnak, hogy ez egy ilyen hagyományos, szuper, olasz, nem tudom micsoda, és akkor ott van benne a tartósítószer, holott ez egy szárított sonka kellene, hogy legyen, aminek tényleg semmi köze nincsen az ilyen ipari jellegű dolgokhoz. Nyilván ez árban is magasabb, de hogy ezeket marha nehéz szerintem megtalálni. És hogy abszolút szerintem benne van ebben a főzésben ez a fajta szeretett nyelv is, és igen, azt hiszem, hogy elmondtam azt a kulcs gondolatot, amit szerettem volna.
Amilyenek vagyunk, olyan a spájzunk, mi az, ami biztosan van benne? Hol vásároljunk, hol tároljuk azokat, mi lesz belőle? A mai adásban három vendégünkkel kutakodunk egymás spájzszekrényében. Üdvözöljük a stúdióban Szőlősi Réka élelmiszerszakértőt, a FÉSZ, vagyis a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének szakmai és kommunikációs vezetőjét.
Sziasztok!
Szabados MS-e táplálkozási és gasztrokócsot.
Sziasztok!
Valamint Karai Dávid gasztrobloggert.
Sziasztok, hello!
Akik betekintést adnak élelmiszerekkel kapcsolatos gondolataikba, szokásaikba. Mi ez a három dolog, ami mindig van nálatok otthon? És miért éppen ezek? Réka?
Kávé. Magyar vagyok, úgyhogy kenyér. És gondolkozom a harmadikon, paradicsom.
Miért éppen ezek?
Hát a kávéra azt hiszem nem kell választani, sőt a kenyérre sem, illetve a kenyér az annyit hozzátennék, hogy nálunk többféle kenyér van, mert van a családban gluténérzékeny, meg van olyan, aki nem eszik teljes kiörlésűt. A paradicsomra pedig azért, mert az, nem tudom, nekem az örök nyarat jelenti.
Dávid?
Nehéz lenne három dolgot mondani, vagy három dolgot kiemelni, főleg, hogyha a kamráról van szó. Rám alapvetően jellemző az, hogy úgy szeretek felhalmozni alapanyagokat. Ugye főleg akkor történik ez meg, hogyha látok valami izgalmasat, még nincs is vele feltétlenül konkrét célom, hogy akkor ez vagy az, vagy amaz készül belőle. A kávé az nálunk is elengedhetetlen, tehát hogy azzal egyetértek. A kenyér az már egy ilyen érzékenyebb pont, mert hogy az viszont ritkán van. Tehát hogy én inkább ilyen alkalmi kenyérfogyasztó vagyok, tehát hogy akkor ez abból adódik főleg, hogy nem érek oda a pékségbe akkor, amikor még jó kenyér van, tehát hogy ezt úgy megveszik előlem, úgyhogy inkább ez a hétvégére datálódik, amikor ezt tényleg így be tudom időzíteni. Hogyha a harmadik dolgot kellene mondani, hát az biztos, hogy valami szénhidrát, tehát hogy ilyen tészta meg, stb. Én azért azokat így eléggé szeretem, de amit még, hogyha mondani kellene, akkor az biztos, hogy valamilyen ázsiai hozzávaló, tehát ilyen szójaszósz, szezámolaj, stb. Vonalon én azért ott így elég komoly készleteket tartok, és azért arra például szoktam ügyelni, hogy szójaszószból mindig legyen otthon, tehát hogy ott akkor inkább megveszem már a következő üveget, hogyha látom, hogy fogyna.
Emese?
Nekem is elég nehéz három dolgot kiemelnem, de hát, hogyha a három legfontosabbat nézzük, akkor az egyik a vörös lencse, a másik a sárgarépa, és akkor a harmadik a tojás legyen.
Ezeket az alapanyagokat honnan szerzed be, hogyan döntöd el, hogy éppen egy közértben, a piacon, vagy a biopiacon, vagy egy nagy szupermarketben vásárolod meg?
A tojást az Házi Farmról, édesanyám ismerőse hozza nekem folyamatosan. Tudom, hogy ez mindenkinél nagy gond, de általában, ahol én lakom, ott a környéken igyekszem összegyűjteni ezeket a forrásokat, hogy akik a közelemben vannak, ajánlani tudjam. A vörös lencse az éppen ahol vagyok, amerre járok, biobolt vagy online felület. A sárgarépa az pedig nyáron, hogyha van ott a farmon, ahonnan a tojás van, akkor onnan kapom, illetve azt üzletekben szoktam megvenni, zöldségboltban, és figyelek, hogy magyar legyen, tehát az nálam fontos szempont.
Szerintem nagyon ilyesmi választ vártam, tehát egy tudatos választ vártam, de én visszaadnám a szót Rékának, hogy a tudatos, az egy szakértői szemmel mennyire fontos.
Hát nagyon fontos, sőt, meg kell mondjam, hogy itt 15 éve gyakorlatilag ébren töltött óráimnak a nagy részét azt az élelmiszerekkel töltöm, úgyhogy emiatt, amikor elmegyek a boltba vagy a piacra, akkor azért ott kavarog a fejembe az az élelmiszerbiztonsági, technológiai, mindenféle tudás. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nekem mindezek alapján alapelveim a következőek. Én állati eredetű terméket, tehát húst és sajtot, azt csak olyan helyen vásárolok, amiben maximálisan megbízok, és bár nagyon szeretek piacra járni, épp ezért én ott ilyeneket nem veszek. Egyébként pedig az élelmiszerek kapcsán, mint élelmiszeripari szakértő, én minden címkét elolvasok, és annak alapján döntök, ott, ahol tudom, hogy melyik élelmiszerről mire kell figyelni, arra odafigyelek, illetve összehasonlítom az élelmiszereket. És hát dolgozó nő is vagyok, úgyhogy az időm azért sokszor véges, tehát próbálok ebben is egyensúlyozni, úgyhogy környezettudatos vagyok, és a lakóhelyünk környékén lévő boltokban és a piacon szerzem be az élelmiszereket.
Az ilyenfajta tudatos élelmiszervásárlás nekem akkor itt be az életemben, amikor csináltam egy 90 napos cukormentes kihívást, és akkor döbbentem rá, hogy miket is eszünk. Ti mennyire vagytok tudatos vásárlók ilyen szempontból?
Hát ez a tudatosság, ugye ez egy ilyen megkerülhetetlen téma itt a gasztronómiában, ami ugye nekem a főterepem. Én azt gondolom magamra, bár nem tudom, hogy az ember saját magát így érdemes, hogyha felcímkézi vagy sem, de ugye én azt gondolom, hogy vásárlás tekintetében én is igyekszem minél tudatosabb lenni. Azt nem mondom, hogy nincsenek olyan impulzus vásárlásaim, ami néha eltérít erről a pályáról, de tényleg én is nap mint nap elég sokat találkozom mind alapanyagokkal, mind receptekkel, és ugye a tudatosság nem csak alapanyag szinten fontos, hanem receptekben is. Tehát, hogy például beszéltünk itt előbb a cukorról, és akkor mondtad, hogy van ez a 90 napos cukor megvonós challenge. Ezt én is csináltam, nem 90 napig, hanem 30 napig, aminek ugye az volt a lényege, tehát hogy amit én választottam, ez egy olyan vállalás volt, hogy semmilyen hozzáadott cukrot tartalmazó terméket nem fogyasztottam, tehát hogy csak olyan cukros vagy édesített dolgok jöhettek szóba, ami mondjuk aszalgyümölcsel van, tehát datójával, stb. Tehát hogy tényleg ebben a természetes van, vagy mondjuk banánnal, stb. És akkor az ott egy ilyen kemény kihívás volt, abból a szempontból, hogy fel kellett kutatni azokat az élelmiszereket, vagy alternatívákat, amit ugye nap mint nap használ az ember, de mégis van benne cukor. Például ilyen volt a sonka, hogy olyan sonkát keresek, amiben se cukor, se dextróz és hasonló társai nem fordulnak elő, és akkor meglepetésemre egy ilyen csemegepult előtt álltam, és akkor feltettem a kérdést, hogy hát én akkor inkább a sonkát szeretnék, de hogy az az én problémám, hogy olyat keresek, amiben nincsen cukor. És akkor semmiféle ellenérzés vagy ilyen felhúzott szemöldök nem volt erre a válasz, hanem az úriember hátrafordult, elővette a fiókból egy füzetet, és elkezdte lapozgatni ott olyan felvágottaknak a címkét, és akkor megnézte nekem, hogy melyik az, amiben valóban nincsen cukor, vagy ugyanez az a példa egy kenyérnél, ott is ugyanúgy egyből megnézték, hogy mi az, amiben nincsen. Tehát, hogy ebből a szempontból volt egy ilyen maximális nyitottság, holott én arra számítottam, hogy akkor majd megkapom, hogy mégis miért tartom fel ott a sort, vagy hogy egyáltalán miért vannak ilyen extra igényeim, de hogy ebből a szempontból így pozitív volt, tehát hogy én is azért néha vagy kihívás jelleggel, ugye azért ez egy ilyen hogy mondjam, extrém helyzet volt, ami elé állította magamat ezzel a 30 nap alatt, de a vásárlásaim során, tehát hogy mit rakok be a bevásárló kosaramba, azért ott meg szoktam nézni, hogy tényleg mi az, amibe kerül.
Hát meg most, hogy így mondod, hogy mit teszel bele, illetve a címkét, mit nézel meg egy élelmiszeren, amikor berakod a bevásárlók a sorodba?
Vagy hol húzod meg a határt, hogy mi az, amit már nem veszel meg?
Aha. Hát ez a cukor azóta is egy ilyen sarkalatos pont. A tartósítószereket is igyekszem kerülni, tehát hogy nekem például ez egy olyan óriási szívfájdalom, hogyha, és ugye most megint a sonkáról fogok beszélni, de hogyha például van egy ilyen klasszikus olasz sonka, amit ezen a néven is árulnak, hogy ez egy ilyen hagyományos, szuper, olasz, nem tudom micsoda, és akkor ott van benne a tartósítószer, holott ez egy szárított sonka kellene, hogy legyen, aminek tényleg semmi köze nincsen az ilyen ipari jellegű dolgokhoz. Nyilván ez árban is magas, de hogy ezeket marha nehéz szerintem megtalálni. Úgyhogy ezt a tartósítószer, cukor és mindenféle ilyen egyéb ízfokozó ügyet szoktam figyelni, bár itt meg egy ilyen zárójeles kitekintés, hogy ugye az ízfokozók, nátrium glutamát, hát én egyszer vásároltam egy adag nátrium glutamáton, amit ugye nagyon sok ilyen kínai sóként emlegetnek, és ugye ez az ilyen, bár nem én vagyok itt az élelmiszereknek és az alapanyagoknak a hiteles tudója, de hogy ezt ugye ízfokozásra használják, és hogy ennek vizsgálták sokszor már a hatásait, hogy ez konkrétan mit csinál a szervezettel, de hogy én inkább arra voltam kíváncsi, hogy ez az ízeket hogyan befolyásolja. És marha érdekes, mert hogy tényleg, hogyha az ember rászórja egy szelet paradicsomra, akkor is egyszerűen ilyen kirobbanó íze lesz a paradicsom. Viszont én azt vettem észre magamon, és ez főleg ilyen ázsiai levesezők után volt, és onnan tudtam összekapcsolni, hogy valószínűleg itt a nátrium glutamáttal van összefüggésben, hogy egy ilyen nagyon furcsa, ilyen zsibasztó hatása is van az én szervezetemre, de nyilván ehhez azért így mennyiséget kell belőle elni, tehát hogy nem feltétlenül csak ilyen egy csipetnyiről beszélek, hanem tényleg, hogyha így egy ilyen nagyobb dózisban fogyasztja az ember, bár azt is olvastam, hogy ennek nem biztos, hogy a tudományos háttere az ennyire egyértelműen bizonyított, igen, hogy ez most jó, rossz, vagy mi történik ezzel.
Igazából a nátriumglutamátról is beszélhetünk, de én azt gondolom, hogy én visszatérnék ahhoz a mondathoz, amikor mondtad, hogy hát még abban a sonkában is ott volt a tartósítószer, mert tulajdonképpen ez a mondat a trigger arra a programra, amit például mi csinálunk most, hogy hogyan kezdjünk el mélységében beszélni az élelmiszeriparról, hiszen azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokunkban, még a tudatosan élő vagy tudatos vásárlókban is nagyon sok, hát nem mondom, hogy városi legenda vagy tévhit, de valójában ilyen félre csúszott tudás van, vagy tudás, hogy az iskolában egyszerűen erről nem tanulunk. Úgyhogy szerintem a sonkára visszatérve, én mint például tudatos vásárló, azt mondom, hogy amikor megnézem egy felvágottnak az összetételét, akkor igazából nem csak azt nézem, csak ezt már sokan nem tudjuk, hogy mi van benne, hanem hogy mi nincs. Uh-huh. Mert például ahhoz, hogy azt a sonkát valaki neked legyártsa, és vállalja azt a felelősséget, hogy amikor te majd azt a boltba X ideig megveszed, mikor hazaviszed, akkor mondjuk nem kapsz attól egy olyan bakteriális fertőzést, amitől nem csak te, hanem mondjuk még a családod is kifekszik, akkor neki el kell azon gondolkozni, hogy tesz-e még bele valamit, ami ezeknek az esetleg ott lévő mikroorganizmusoknak az elszaporodását meggátolja. Tehát én például ezért mondom neked, hogy én szívesebben megveszek mondjuk egy ilyen sonkát, egy ilyen tartósítószerrel, ami egyébként lehet, hogy nem is tartósítószer, mondjuk az elbetűkezetnek számtalan funkciója lehet, mint hogy elmegyek mondjuk a piacra, és valakitől, akit nem ismerek, megveszek egy olyan húst, amiről igazából, mivel sokkal nagyobb kockázatot viszek haza. Tehát, hogy ezeket mindig nézni kell, és az élelmiszeripar tulajdonképpen, amikor ott dolgoznak ezek az emberek, ők azt lövik be, hogy neki mi a legbiztonságosabb, vagy mi az a mód, ahogy a legbiztonságosabban azt a terméket oda tudja tenni.
Egy kicsit a hétköznapi emberek nyelvére fordítva, mi az, amit mindenképp keresel, mint hozzávaló? És ha nincs, akkor nem veszed meg.
Én azt gondolom, hogy ha én mondjuk megnézek egy címkét, akkor én szeretem a viszonylag rövid összetevő listát, de nem várom el tőle, hogy mondjuk ne legyen benne ilyen elbetűs anyag, pontosan azért, mert tudom, hogy ezeknek nagyon sok funkciója van. Tehát én azt szoktam tárcsolni, hogyha valaki engem megkérdez, hogy mindig, amikor választunk, akkor hasonlítsuk össze, alapvetően jobban, amiben kevesebb összetevő van, de igazából annak mindig legyünk tudatában, hogy nem mindig például biztonságosabb, és épp ezért egészségesebb az, amiben nincs semmi, vagy ami nincs becsomagolva, mert sajnos általában nem attól félünk, amitől félni kell. És az élelmiszer biztonság, mint probléma, ugye ma a 21. században, ami generációnknak különösen már nem mond semmit. Tehát igazából nem tudjuk azt, hogy az élelmiszeripar, amikor kialakult, akkor nagyon nagy részben azért jött létre, hogy az élelmiszer eredetű fertőzéseket megakadályozza. Tehát ez a legnagyobb célja. És hát 21. században nem győzöm ezt mondani, talán az a legfontosabb, hogy ezt lássuk, hogy azok, például az az iparág, aki ezzel működik, neki ez a legfontosabb feladat, hogy nagyon sok embert ellásson, és nekünk pedig fogyasztóként az, hogy ezt az aspektust is vigyük be a gondolkodásba.
Emese nálad, mi az, ami tabu egy címkén, mi az, amit megveszem, mi az, amit nem, illetve nem csak magadnak, az ügyfeleid részére is?
Én egy nagyon nehéz eset vagyok, mert sokszor hajlamos vagyok túlzásba esni, a másik oldalon pedig ott van egy dolog, ami ugye állandóan motivál engem, hogyha én nagyon megengedő vagyok magammal szemben, akkor nem tudom elvárni másoktól azt, hogy higgyenek bennem. Tehát én magamra inkább maximálisan rászorítom a tudatosságot, és azt tudom mondani, hogyha valakinek tanácsot adok, hogy jó, akkor ebben is ebben kompromisszumot köthetünk. De ha már az van, hogy én elkezdem enni a cukrot nem tudom milyen formában, akkor tőle már nem követelhetem azt, hogy hagyja el. Tehát itt a cukortémára visszatérve, én évek óta nem ettem cukrot, nálunk otthon nincs. Múltkor leszerettem volna mérni, hogy valamelyik táplálkozási naplóba olvasott zabitalba mennyi a cukor, nekem át kellett mennem a szomszédba, és kölcsön kellett kérnem, kimértem, kitáráztam a kannalamat, hogy bizony abban az egy deciben 4,valahány gram van, és el kellett mondanom az illetőnek, hogy amit most megittál, az 2 evőkanálnyi cukor, még hogyha nem is gondoltad, hogy abban az zabitalba annyi van. Tehát amit én mondok, én azt szoktam mondani, hogy úgy vásárolok, hogy amiket vásárolok, azok legyenek a főzött ételemnek az összetevői. Tehát amit megveszek, ne összetevőkből álljon, hanem az legyen maga az összetevő. Tehát ugyanúgy mondtam, hogy néha extrém esetekre vagyok hajlamos, tehát ha úgy vagyok, hogy felvágottat szeretnék, sokszor megcsinálom magamnak otthon a húsból a felvágottat. Ugyanúgy vagyok a kenyérrel is, ha egyszer-egyszer kenyeret ennék, ahogy ugye már említettünk és beszéltünk itt róla, eszek kenyeret, de megcsinálom magamnak a kovászos kenyeret otthon, ezt is 3 hetente egyszer, hogyha egy 75 dekásat megcsinálunk, de megeszem. Úgyhogy én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy amit vesz, az legyen az összetevője.
Hogyha most ebben a pillanatban menéznénk a hűtőtökbe, vagy spájzatokba, akkor az hogy jellemezne titeket, vagy az étkezési kultúrátokat? Most akkor Emesétől menjünk
vissza. Hogy nem engem kérdeztél.
Ja, téged is miért kérdezlek.
Nem.
Nem.
Igazából szerintem...
Mit árulna rólad?
Nem okoznék csalódást. Tehát ezt mindig mondtam, hogy hozzám bárki jöhet, bármikor benézhet a hűtőmbe, meg a kamrámba. Tehát az van benne, amit én kommunikálok. Azt tudnotok kell, hogy én anyagcsere típus szerint táplálkozom, ezzel foglalkozom, egy fehérje zsír típus vagyok, ami azt jelenti, hogy nekem több fehérjét és zsírt kell ennem. Jó, tehát ha jöttök, akkor nálam egy 6-8 féle olajat biztos, hogy találtok. Az fix. Tojás is azért mindig van. Halat is mindig találtok, és hüvelyeseket is. Uh-huh. Úgyhogy ezek, amik így jellemeznek engem.
Uh-huh. Réka, nálad mi van, és ez hogy jellemez téged?
Nálunk sok minden van a hűtőben, mert ahogy említettem, van a családunkban vegetáriánus, gluténérzékeny, és sőt még egy hosszú távon diétázó is. Én azt gondolom, hogy engem is igazol a hűtő, mert nincs benne nagyon-nagyon sokféle, tehát egy élelmiszercsoportból általában egy-kétféle dolog van, tehát mondjuk felvágottból egy-kétféle dolog van, egy nagy kamasz fiam, akinek azért az energiaigény elég magas, de abból igyekszem általa megfizethető vagy hozzáférhető legjobb minőséget megvásárolni, és ebben mindenre odafigyelek. Nálunk vannak otthon tejtermékek, de nem olyan nagy mennyiségben. Szeszes ital nincsen például, ami ránk nagyon jellemző. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen tudatos, középosztálybeli hűtő a miénk.
Uh-huh. Hogyan döntöd el, még mielőtt rátérnénk Dávidra, hogy mi a jó minőség egy felvágottnál? Ez ilyen nagyon könnyen, vagy egyszerűen hangzik, de ott állunk a pult előtt, hogyan választhatjuk ki a legjobbat?
Gyakorlatilag a felvágott az a műfaj, amiben, vagy ez is olyan műfaj, amiben az ár az meghatározó, tehát azt el lehet mondani, hogy ami drágább, az általában jobb minőségű. Én személy szerint szeretem azt, ami húsnak néz ki, és abból is áll.
Igen.
De például a fiam nagyon szereti a párizsit, ott például figyelek arra, hogy mennyi a hústartalma, olyan ismerem a cégeket nagyjából, tehát tudom, hogy hol milyen a termékfejlesztő.
Bentes információ.
Úgyhogy így nyilván az ember próbálja így kiválasztani.
Dávid, téged hogy jellemez a hűtőd a jelen pillanatban?
Húha, hogyha most kéne megnézni a hűtőnket, és tényleg az aktuális kép elrukodna az én gasztrojellememről, akkor egyrészt az derülnék, hogy nagyon szeretem a savanyú káposztát, mert van egy ilyen hatalmas adag kovászolt káposzta a hűtőben, de ezen kívül nagyon szegényes is, mert hogy én elutazom nem sokára, és most az a projekt, hogy próbáljunk még mindent felhasználni, ami otthon van, tehát hogy a fagyasztót is, és a hűtőt is minél inkább kiüríteni, úgyhogy gondolkozom, hogy mi van még benne. Hát különböző szószok, ugye, ami még így megmaradt, az biztos. Tejtermékek mindig vannak nálunk is, tehát hogy mi azért azt fogyasztjuk. Felvágott az most talán nincs. Zöldségből nagyon sokféle, rengeteg zöld fűszer, tehát hogy ilyen zöldséges kencéket össze lehetne belőle rakni, de inkább, hogyha tényleg egy ilyen normál állapotot vizsgálunk, tehát nem azt, ami most éppen ott történik, akkor azt gondolom, hogy a mi hűtőnkben sok furcsaságot találna az, aki oda benéz. Tehát, hogy például van sóban eltett citrom, van benne egy ilyen, most csak próbálom felidézni gyorsan, egy ilyen gombás ketchup, ami valójában egy ilyen szósz, amit ilyen ételízesítőnek szoktam használni.
A sóban eltett citromot mire használod?
Aha. Annak is több funkciója van, ugye ezek főleg ilyen közel-keleti marokkói ételekhez vagy igazából azért készítettem, mert hogy ezt én készítettem, és ez is egy ilyen citromos, nagyon üde, nagyon friss ízt kölcsönöz hozzá halakhoz, illetve ilyen fehér húsokhoz. Szerintem szuper. És akkor ez a fő funkció, tehát hogy azt is így hozzákeverem különböző ételekhez. Tehát hogy az is kvázi egy ételízesítő, csak más típusú, mint amit ugye megszoktak az emberek, vagy tegnap például pont kérdezte tőlem valaki, hogy nálunk lehet mandulavajat kapni. És mondtam, hogy hát egyébként igen, lehet, nem túl sok helyen, de egyébként lehet. Szóval, hogy nyilván benne van egyfajta nyitottság a hagyományos élelmiszereken túl is az alapanyagokra, úgyhogy nálunk azért felelhető sok ilyen dolog.
Annyira bonyolult szerintem ez az egész, mert még az legegyszerűbb dolgoknál is, hogy sóban eltett citrom, milyen sójú, citromnál, milyen vegyszerre kezelt, kezeletlen, tehát hogy nagyon egyszerűnél is nagyon bonyolult mélységei vannak. Hogyan tudjuk megtalálni az optimális szintjét ezeknek a mélységeknek?
A személyes példámból kiindulva én végigjártam ezt az egész allergiásoknál szokták mondani menetelést. Tehát amikor a gyerekeim 20 évvel ezelőtt megszülettek, akkor jött éppen a Marciványi téren, akkor nyílt a biopiac, és akkor én egy-két évig úgy éreztem, hogy ha nem ott vásárolok a gyerekeimnek, akkor biztos, hogy megmérgezem őket. Akkor jött a tönkölybúza őrület, meg a gíjőrület, meg nem tudom micsoda, és akkor így ezeken az ember végigment, aztán én bekerültem az élelmiszeriparba, és nekem ez egy hatalmas nagy fejlődés volt, most már úgy érzem, hogy nekem szükségem volt arra, hogy visszaráncson-e a normális, vagy hát szerintem normális középútra. Tehát azt gondolom, hogy maximálisan nyitottnak kell lenni, tájékozottnak kell lenni, tehát ismernünk kell egyrészt a saját testünket, hogy milyenképpen mit szeret, vagy mit nem szeret, és hát bizony élelmiszer biztonságilag, meg minőségileg is el kell tudnunk mélyedni a dolgokba, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy feladat minden tudatosan élő ember számára, hogy kialakítsa azt a kis mixet, ami neki jó, tehát amiben nem fog beleőrülni, nem lesznek tőle komplexusai, egészséges marad, és hát még finomakat is eszik.
Igen, illetve nekem most még az jutott eszembe, hogy itt a tudatosságnak azért van egy másik aspektusa is, amiben bevallom, hogy én ilyen pillanatban még nem vagyok annyira erős, de igyekszem fejlődni. Ez ugye, hogy mit veszünk meg és mennyit. Tehát én sokszor belefutok sajnos abba a hibába, hogy túl sokat vásárolok. És ez az egész kérdés onnan jutott inkább eszembe, hogy én alapesetben pedig inkább azt preferálom, hogy ne vegyen mondjuk valaki adott esetben négyféle felvágottat, hanem mondjuk egyet, és akkor az legyen egy jobb minőségű, de ez tényleg fogjon el, mint hogy ugye ebből a négyből kettő megmarad, és akkor a végén jobb esetben a kutya eszi meg, rosszabb esetben pedig kidobjuk. Tehát, hogy szerintem a tudatosságnak ez is egy ilyen nagyon fontos eszköze. Én azért szoktam, vagy azért, hogy mondjam, próbálom magam felmenteni ez alól, mert hogy nyilván az én szakmám az nem egy normál háztartást tükröz, tehát hogy én azért intenzívebben főzök, sok újdonságot próbálok ki, tehát hogy ebből a szempontból azért nem lehet, én azt gondolom, hogy engem ilyen teljesen átlag felhasználónak betenni, de azért én is törekszem erre, hogy tényleg ne legyen óriás felesleg és kidobott élelmiszer.
Hogyha az étkezés most olyan szempontból nézzük ennél a kérdésnél, hogy mondjuk élmény, akkor nektek milyen étkezéshez kapcsolódó élményetek van, legyen ez egy recept, amit mondjuk a nagymamától készített, és akkor az a nyarakat idézi vissza, tehát hogy milyen olyan kedvenc ételetek, vagy étkezési étel élményetek van, ami mondjuk most felhozható ebben az esetben?
Húha, nekem van egy sztorim, amit már többször meséltem, de azt gondolom, hogy ez valahogy úgy predesztinált engem erre a sorsra, hogy így a hozzátáplálásra nem vagyok annyira képben, mert még nálam ez nem volt aktuális ez a kérdés, de anyukám elmesélése alapján én második gyerek vagyok a családban, és ez azt jelentette nálunk, hogy édesanyám nem volt annyira szívbajos, hogy mit eszik a gyerek, tehát hogy az első életben maradtak, a veszeg a másodikkal, és ez annyira nagy baj. És hát már elindultunk ezen a hozzátáplálásnak a rögös útján, nem tudom, hogy pontosan hol tartottunk, de hogy még talán azt hiszem, hogy a védőnő azt mondta, hogy még anyatejet is, és már nem tudom, mit lehet bevezetni. A lényeg, hogy csöngetett nálunk a védőnő, édesanyám kinézett, és akkor tudta, hogy ezt most már nem lehet letagadni, tehát jött a védőnő, bekísért, és akkor én ott ültem az etetőszékbe, és előttem volt egy tárakot kell, és akkor én éppen azt palatoztam, azóta is a rakot kell az egyik kedvenc ételem egyébként. Nyilván ebből az lett, hogy a védőnő nagyon megsőtődött, és soha többet nem jött, tehát hogy ő úgy érezte, hogy az ő szakmai tanácsára itt nincsen szükség, vagy nem egybefogadó közegbe csöppent. Nekem ez nyilván azt gondolom, hogy egy ilyen fontos momentum, de egyébként, hogyha meg általánosságban kell vizsgálni ezt a kérdést, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a gasztronómia, az ételek és az étkezés az abszolút egy ilyen közösségi élmény, ami és ezért is nekem furcsa az, hogy ha valami diétát kell csinálni, mert hogy nagyon sok gondolat jutott ezzel eszembe, szóval kezdem az elején, hogy egyrészt én azt vettem észre magamon, hogy sokkal szívesebben főzök másoknak, mint magamnak. Tehát én szeretem azt, amikor valaki megkóstolja a főztömet, tehát hogyha valakinek ezzel tudunk főzni, és ugye ez egy ilyen nagyon mély gondolat, és ezért kerültek szóba itt a nagymamák is, tehát hogy ezzel sokan sokszor szeretik kimutatni a szeretetüket. Tehát, hogy amikor a nagymama rántuk mája még, hogy de szedek még egy tál, nem tudom, levest, az azt, tehát hogy ő ezzel próbálja meg kifejezni a szeretetét, és hogy abszolút szerintem benne van ebben a főzésben ez a fajta szeretetnyelv is, és igen, azt hiszem, hogy elmondtam azt a kulcsgondolatot, amit szerettem volna.
Emese, nálad milyen ételhez kapcsolódik esetleg élmény, vagy ami neked egy
beleszebb jutott? Igen, a legelső ízélmény, arról nagyon tudom a választ, mert ugye a gasztrokócs tanfolyamon ez egy feladatunk volt, és a lisztes tojás. Biztos emlékeztek arra, amikor vasárnap csináljuk a rántott húst, és megmarad a liszt, meg a tojás. És azt összekeverjük, azt lisztes tojásnak nevezem én, de valaki gubacsnak, hát mindenhol másnak nevezik. És az nekem egy olyan ízélmény, amit aztán én reggelikre kértem. Nekem van egy 8 évvel idősebb nővérem, általában ő csinálta a reggeliket, és ha megkérdezte, hogy mit szeretnél reggelizni, akkor a válaszom a lisztes tojás volt teával.
De kisütitek?
Persze, igen, bő zsiradékban kisütjük. A másik pedig, ami most így a felnőtt koromat meghatározza, azok pedig a kinti kerti grillezések. Tehát van például vöröshúst keveset fogyasztok, de a tarját az csak grillezve, és azt viszont nagyon szeretem. Tehát azokat mindenféle zöldségekkel, nekem ez a felnőtt kori ízélményem.
Réka? Nem.
Nekem erről két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy én nagyon nyitott vagyok minden újdonság iránt, és odasztóan szeretek én is a konyhába kísérletezni, viszont a családom vagy a gyerekeim azok ezt kevésbé szeretik, úgyhogy pont a múltkor gondolkoztam azon, hogy vajon nekik mi lehet az ilyen komfortételük, mert nekem a komfortételem az a sajtos tejfölös tészta, csak is trapista sajta, tehát hogy nekem vagy a gyerekkorom volt, tehát hogyha valami nagyon nagy gáz van, akkor én ezt szoktam enni. A másik, amit észrevettem, hogy szerintem az ember életkorával ez így kicsit így változik, tehát én az egyre egyszerűbb dolgokat szeretem úgy egyébként, tehát ahogy mondtam, mondjuk nyáron egy jó paradicsom, egy nem tudom, egy kis olívaolajos kenyérem, vagy egyáltalán csak úgy magába, és hogy legyen időm leülni, azt negyed órán keresztül élvezni, szóval lehet ez már az öregség felé vezető út, hogy az ember ezek a kis dolgoknak is tud örülni, úgyhogy én most...
Kis mindfulness
én most ebben a szakaszban vagyok, hogy mondjuk koriandert azt mindenre teszek, és akkor egy jó paradicsom, és akkor én már, tehát most már úgy vagyok, hogy már ez jobb, mint a tejcsoki, pedig ez nem volt mindig így.
Tovább viszem a kérdést, Anita. Étel, vízélmény?
Ú, nem számítottam arra, hogy rám kerül a sor. Először mondta, addig én kigondolom.
Jó. Én lecsót minden mennyiségben képes vagyok enni, imádom a lecsót bárhogy, tehát el is égethetik, akármi elsózhatják, imádom a lecsót. Nagyon szeretem, nekem a régi ilyen kerti, családi reggelik jutnak róla eszembe, illetve nagyon szeretem az ízét, illetve nagymamámnak a gőzgombóca, apukám anyukájának a gőzgombóca, amikor gyerekként mentünk, és mindig volt frissen, és mindig mondták, hogy nem szabad belőle lenni, amíg meleg, és mindannyian, többen vagyunk unokatások, mindannyian melegen ettük, mindenkinek fájt egy picit utána a hasa, mert azért egy ilyen jó kis szilvalekváros gőzgombóc, de hogy az a boldogság íze számomra.
Egyébként most, ahogy beszéltem, volt időm egy picit gondolkozni, nekem minden emberhez kötődnek az íz emlékeim, egy íz élményeim, tehát egy mindenkire, ha gondolok a családból, és aki szeret sütni, főzni, és akkor mindenkitől megvan, hogy mi az én kedvencem, amit ő sütött, és ennek kapcsán ugye készítettem is egy ízemlékeket, vagy ízélmények című könyvet, amiben direkt ezeket lehet bevezetni. Ugye szerintem ez ilyen nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében, nem csak a mint étkezés, mint táplálék, hanem mint élmények, meg emlékek is ott vannak.
Nyilván azért az étkezés, táplálkozás egy eléggé megosztó fogalom, egy eléggé megosztó téma, és nagyon sokáig tudnánk beszélgetni rengeteg árnyalatáról, színezetéről, mégis, hogyha össze kellene egy picit foglalnunk a mai témát, és mindegyikőtöknek feltenném azt a kérdést, hogy mi lenne az egy fontos gondolat, ami a tudatos étkezéssel, vagy a saját spájzatokkal, az étkezési kultúrátokkal kapcsolatos, amit a hallgatóink magukkal vihetnek útravalóként, gondolatként. Tehát egy-egy ilyen fontos gondolat, amit mindenképpen át szeretnétek adni, hogy szerintetek az nagyon fontos, és erről tudjanak. Menjünk körbe, akkor Rékától vissza kell.
Én szerintem nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonságról kicsit többet tudjunk, törekedjünk erre, és gondoljunk erre is, akkor is, amikor vásárolunk, mert akkor is, amikor otthon főzünk.
Emese?
Én azt javasolnám mindenkinek, hogy folyamatosan monitorozzuk önmagunkat, és figyeljük a szervezetünknek a visszajelzését. Ez nagyon-nagyon sokat segít, mind a vásárlásban, mind az egészség kialakításában.
Dávid?
Én azt tekintem egy ilyen hitvallásomnak és küldetésemnek, hogy próbálom a főzést és az étkezést egy olyan színben feltüntetni, hogy ez ne legyen egy ilyen nyűg, egy ilyen hétköznapi terv, hanem hogy igenis ezt lehet élvezni. És szerintem tök fontos az, hogy valaki otthon főzzön, és hogy tényleg ez ne egy ilyen szükségszerű dolog legyen, hanem én azt gondolom, hogy ennek meg lehet találni azokat a módjait és útjait, ahol tényleg az ember ebben jól érzi magát, és nem az a feladat, hogy akkor persze olyan is van, hogy másnapra kell a gyerekeknek valami ebéd, és akkor gyorsan valamit kell csinálni, de hogy én tényleg fontosnak látom azt, hogy ezt az élvezeti faktort megtaláljuk benne.
Tehát legyen élmény, figyeljünk magunkra, és figyeljünk az élelmiszer biztonságra is.
És ne parázzunk rá.
Legyen ez a mi gondolatunk.
Köszönjük, hogy itt voltatok, és hallgatóknak is köszönjük, hogy hallgattatok. Egy hét múlva találkozunk csütörtökön.
Sziasztok!
Sziasztok!